Az érintett termékek pontos adatai a Nébih honlapján megtalálhatók. Fokozódik a hőség, csak elvétve szűri gomoly felhők a napsütést, délután a déli-délkeleti határ közelében egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok valószínű.
Felfedező. A műsorvezető Gimes Júlia.
A stressz az elkerülhetetlen, mert a tudományos meghatározása a stressznek az, hogy használjuk a szervezetünket. Hát, hogy egyáltalán nem használjuk, akkor meghalunk. Úgyhogy elkerülni nem lehet.
Seje János a világ egyik legismertebb, legelismertebb és legtöbbet idézett magyar származású tudósa mondta ezt a Magyar Rádió hallgatóinak 1970-ben. A stressz fogalmát, kutatásának alapjait éppen 90 éve teremtette meg. 1936-ban jelent meg az a cikke a Nature folyóiratban, amelyben a 20. század egyik legjelentősebb orvostudományi felfedezésének lényegét fogalmazta meg. A felvétel, amelynek lejátszását most folytatjuk, 34 évvel később készült.
Két típusú stressz van, de mindenki megérti könnyen. Van distressz, az a rossz stressz, mint diszonancia, ugye disz az a fosztó. És az ellentéte ennek az eufónia, stb. Hát akkor van eustressz is. Distressz is van, és eustressz is. Mind a kettő stressz, mert mind a kettő igénybe veszi a szervezetünket. És mikor felkértek arra, hogy adjak egy meghatározást, ami mindenféle stresszre alkalmas, akkor azt ajánlottam, hogy azt tekintsük stressznek, ami nem fajlagosan igénybe veszi a szervezetnek akármelyik részét. Hogyha például zöld fényt akarok látni a szememmel, ez egy nagyon fajlagos dolog, ugye ez csak zöld és csak a szemre hat. De hogyha például hideg ellen kell védekeznem, az egész szervezetem védekezik. Hogyha hidegesítés ellen kell védekeznem, abban is az egész szervezetem részt vesz. Ez nem fajlagos, és a nem fajlagos védekezés az nem csak a szervezetben és a sejtek között, molekulák között van, hanem ön és én közöttem is van, ugye? Hogy mennyiben dolgozunk azon, hogy ez jó adás legyen, a stressz, de kellemes stressz, eustressz. Hogyha kellemetlen valami, hogyha egy stressz betegséget hív elő, például gyomorfekét, vagy pedig szívinfarktust, vagy magas vérnyomást, vagy felfájást, vagy akármi, akkor distressz. Hogyha elégtételt ad, akkor eustressz. Például, hogyha egy nagy művész végre befejezi a remek művét, amit mindig be akart fejezni, akkor ő nagyon stressz alatt van. És ezt be lehet bizonyítani, hogy ennek a tisztán szervi elváltozásai majdnem ugyanazok. Például a vérnyomás felmegy, hogyha nagy öröme van, hogyha hallja, hogy hát mostanában egy nagy díjat kapok mondjuk, akkor a stressz. De eustressz. A szívverés gyorsabb lesz, a mellékvesély adrenalint csinál, és ezek az általános reakciók ugyanazok. De az egyik kellemes, a másik kellemetlen.
Hétfőn a stresszkutatás 90 éve Seje János 1936-os első Nature cikkétől az új post-covid stressz szindrómáig címmel nemzetközi konferenciát tartottak a Magyar Tudományos Akadémián. A szimpóziumon a stressz és a betegségek közötti kapcsolat számos új aspektusával foglalkoztak a kutatók. A stressz sokféle betegséget okozhat, de vajon miért? Hogyan? Seje János így beszélt erről 1967-ben.
Mindenki tudja, hogy vannak specifikus betegség okozók, kor okozók, egy tuberkulózus bacillus például csak tuberkulózist fog előhívni, az soha leprát nem fog előhívni, és egy C vitamin nélküli étel az soha nem fog előhívni egy fertőző betegséget. De vannak más betegségek, amiknek az okát már évszázadok óta keresik, és ahogy soha nem találják meg. Például mi az oka a neurózisnak? Mi az oka a szívinfarktusnak? Vagy a fejfájásnak? Ennek nincs egy különös, specifikus oka. Különböző körülményeknek kell egyszer mint jelen lenni. Genetika, a táplálkozás és előző betegségek. És mostan ezeket tanulmányozzuk, és valahogy ezek is visszavezettek még a stressz koncepcióra. Mert az derült ki, hogyha egy kísérleti állatot kiteszünk egy bizonyos stressznek, és egyszer, mint más kondicionáló ágenséget is alkalmazunk, például egy bizonyos kémiai szert, akkor bizonyos betegségeket tudunk előhívni, például elmeszesedés, elhalása az sejteknek, vagy pedig trombózis. Teljesen specifikus elváltozásokat hívnak elő, és csak egy bizonyos szerv fog reagálni, annak ellenére, hogy magába véve sem a stressz, sem az a másik anyag, ami azokat a körülményeket hívja elő, amik fontosak a betegség előidézésére, magába véve se egyik, se másik nem hat. De hogyha mind a kettőt egyszerre alkalmazzuk, akkor a betegség kifejlődik. Előrelátható helyen, előrelátható szövettani képpel. Most aztán az ember azt kérdezi, hogy hogy lehetséges az, hogyha a stressz energiafelszabadítás, ez nem fajlagos energiafelszabadítás, hogy lehet azt elképzelni, hogy ugyanaz a stressz hatás egyszer elmeszesedést, egyszer egy szívinfarktus, egyszer egy gyomorfekét fog előhívni, vagy pedig egy nevrózist. Azt hiszem, hogy a magyarázat ennek nagyon egyszerű. Például itt ebben a szobában van villanyosság, vannak lámpák, van itt ez a gép, amiben belebeszélek, a magnetofon, van egy hűtő, és ugyanez a villanyosság táplálja mindezeket a gépeket. Az ember azt hinné, hogy egy ágens csak egy dolgot tud csinálni, de az attól is függ, hogy hová vezetjük. Úgyhogy az a felfogásunk most, hogy a stressz mindebben az esetben energiát ad, mobilizálja a képességét. Hogy mire ad energiát, az aztán attól függ, hogy hová vezetjük. És ezekkel a kémiai testekkel, amik kondicionálnak, azokkal tudjuk beállítani különböző testrészeket úgy, hogy úgy reagáljanak, mintha egy specifikus elmeszesedési gép lennének, vagy trombózist előállító gép lennének, vagy akármilyen más reakciót előhívó mechanizmussá változnának át.
A Stresszkutatás 90 éve című konferencia egyik szervezője és előadója, Seje egykori tanítványa, a Kaliforniai Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja Szabó Sándor volt. Egyebek között arról beszélt, hogy a koronavírus fertőzés milyen óriási stresszt jelent a szervezet számára, és hogy a fertőzés kapcsán felderített folyamatok bizonyítják, hogy Seje felfedezései ma is rengeteg munkát adnak a kutatóknak.
A COVID vírus okozta betegség, de annyi rossz dolgot csinál az ember szervezetére, hogy a stresszornak lehet nevezni. A járvány alatt írtunk nagy cikket, hogy a COVID-19-es vírussal okozott betegség az egyik legújabb emberi stresszor. Stresszorok azok az anyagok vagy folyamatok, amik a stresszreakciót beindítják, és az teljesen leátszódik, mint ahogy a patkányokban volt három stádiumban a stressznek. A sejelét, ezt megismételték 1980 kettőben meghalt. A COVID pedig most volt.
Tehát akkor azt lehet mondani, hogy azok a stressz folyamatok, amelyeken keresztül a COVID pusztított, megfeleltek azoknak, amiket Seje még a 30-as, 40-es években leírt.
Nagyjából igen, de a COVID alatt annyi károsító folyamat zajlott le, például tüdőgyulladás, legtöbb ember abban halt meg. Seje az összes stresszkutatásában a hormonális regulátorokra összpontosított, később foglalkozott csak fertőző betegségeket. Tehát azt lehet mondani, hogy a COVID-ban az egyik folyamat, az igazi stresszreakció, a nem specifikus reakció, és ezt bizonyították klinikai kutatások, hogy azok a COVID betegek, akik túlélték, azoknak magas volt a kortizol szintjük a vérbe.
A stressz hormon szintjük.
A stressz magas. Ez a stressz reakciónak a második stádium az. És azok a betegek, akik meghaltak az intenzív osztályokon, azokon jóformán mérhetetlen volt a kortizol szintje. Tehát teljesen lejátszódott a stressz reakcióra a COVID alatt, főleg súlyos betegeken.
Most itt hallottam az előadásokban, hogy a gyulladásos bélbetegségeket, vagy az irritabilis bélszindrómát is kapcsolatba hozzák a stresszel, stresszreakciókkal, de hát ezt már régóta tudjuk. Igen. Ami számomra meglepő volt, hogy az Alzheimer-kort is. Tehát, hogy szinte már nincs is olyan betegség, ami igen, valamilyen módon nincs kapcsolatban a stresszel.
Igen, de a két kutatás nem teljesen egyforma. A bélbetegségvel, gyulladásos bélbetegségvel, főleg a kolitis ulcerózával, az biztos, hogy a stressznek nagy szerepe van. De amit az Alzheimer-ben mutatott be a kolléga, az főleg elméleti alapokon, meg epidemiológiai alapokon alapszik, az még nem teljesen bizonyított. De az volt a fő üzenete, hogy az Alzheimer betegek életében volt egy nagyobb stressz téma, de csak a következő években lehet ez még jobban bebizonyosodtság, de a gyulladásos bélbetegségben, épp úgy, mint a gyomirfekékben, a stressznek óriási szerepe van. És most jön az Alzheimer, meg a hasonló betegségek.
A fájdalom és a stressz összefüggéseinek szélesebb kontextusban történő vizsgálata csak ebben a században kezdődött. Helye Zsuzsanna akadémikus, a Pécsi Tudományegyetem farmakológiai és farmakoterápiai intézetének professzora, aki krónikus fájdalom elleni gyógyszerek fejlesztésén is dolgozik, a konferencián Stressz és fájdalom címmel tartott előadást.
Rendszer szinten az elmúlt 10-15 évben kezdtek gondolkodni a krónikus fájdalom állapotokról. Nem meglepő, hogy a fájdalom és a stressz nagyon szorosan összefügg. Igazából nem lehet megmondani, hogy sokszor a krónikus pszichoszociális distressz rossz feldolgozása okozza a krónikus fájdalmat, vagy valahol valami miatt elindul a fájdalom krónikussá válni, és ez indít be egy stressz mechanizmust, amit aztán a szervezet nem tud jól feldolgozni, és ez tovább fokozza a fájdalmat. Ez nem lehet igazából nagyon sokszor megmondani, de egy biztos, hogy egy ördögi kör indul be, és a krónikus fájdalom stresszorként jelentkezik, egy belső stresszorként a szervezet számára, és ezt a stresszt nem jól feldolgozva a szervezet további fájdalom mechanizmusokat generál. Ez egy ilyen öngerjesztő kör, aminek az elejét és a végét is nagyon-nagyon nehéz megfogni, és beavatkozni is rendkívül nehéz.
Lehet tudni, hogy milyen típusú stresszek tudnak bekapcsolódni ebbe a körbe?
Bármilyen fajta stresszor bekapcsolódhat a körbe, a kulcs ott van, hogy ezt a szervezet vagy jól tudja feldolgozni, és egy bizonyos idő után ettől megszabadulni, vagy nem, és amennyiben egy ilyen rossz feldolgozási képesség indul be, és ez fixálódik, akkor olyan fizikai tüneteket generál, ami nagyon sok minden megnyilvánulásban észrevehető. A fájdalom ennek egy gyakori megnyilvánulása. Van, akinél depresszió, van, akinél szorongás, van, akinél alvászavar, van, akinél teljesen más megnyilvánulásai észlehetők, de nagyon-nagyon sokaknál fájdalom, és ez a fájdalom hosszan, éveken keresztül krónikussá válva megmarad, akár más társbetegségekkel együtt.
Beszélt egy furcsa betegségről, aminek az a neve, hogy fibromialgia, aminek az a tünete, hogy egyszerűen fáj.
Azt nem tudjuk, hogy ez egy reumatológiai, egy neurológiai vagy pszichiátriai betegség, de önálló, különálló betegség, és valóban úgynevezett primér, tehát elsődleges vázizomrendszert érintő fájdalom, bizonyos nyomáspontokra különösen jelentős fájdalmat érez a beteg, de spontán fájdalom is jellemző. Igazából nem tudjuk, hogy mi az oka, de miután semmi mást nem lehet a háttérben felfedezni a pszichoszociális stresszen kívül, ezért gondolja a szakirodalom, hogy ennek a hátterében pszichoszociális stressz áll. Sokszor társul alvászavarral, szorongással, migrénnel, tehát másfajta fájdalomállapotokkal is, és legtöbbször az orvosok sem tudnak ezzel mit kezdeni, mert a beteg elmegy a reumatológushoz, hisz neki fáj. A reumatológus nem tud vele mit kezdeni, hisz nincsen labortünete, nincsen ellenanyaga, nincsen autoimmun jele, nincs labor eltérése, és akkor elküldi neurológushoz, pszichológushoz, pszichiáterhez, de a betegek többsége oda már nem szeret elmenni. Ennek valahogy nálunk nincs meg a megfelelő kultúrája és a beteg útja, és ennek a háttérében bármilyen stresszor állhat olyan is, ami egyébként az emberek jelentős részében könnyen feldolgozható, bizonyos betegcsoportoknál ez egyáltalán nem. Tehát lehet ennek a hátterében munkahelyi, lehet családi stresszor, lehet karrier tényező, lehet bármi, ami kapcsolati zavart jelent a személyes környezetében az embereknek. Itt a lényeg csak annyi, hogy ennek a feldolgozása bizonyos betegcsoportoknál nem megfelelően történik.
Ezeknek ezeknek a fájdalomszindrómáknak a kialakulása mennyire feleltethető meg a Selyei modellnek?
Selye a stressz elméletet írta le, amiben ő már elkülönítette az úgynevezett eustresszt és a distresszt.
A
jó stresszt és a rossz stresszt. Ugye az eustressz az, ami motivál bennünket, ami valami cél érdekében tulajdonképpen nem kellemetlen helyzetet teremt. Ilyen egy vizsga stressz, vagy egy verseny stressz, vagy egy izgalom valamilyen feladatnak való megfelelés érdekében. A distressz az, ami egyértelműen káros, és aminek a nem megfelelő megoldása adott záros időn belül, akár testi tünetekben is megnyilvánulhat. Selye leírta ennek az élettani és kórélettani hátterét, ami az agyi, a hormonrendszer és az immunrendszer együttesét érinti, illetve hát ő előtte nem volt ez így definiálva, ő ennek az elméletnek a megteremtője. Ő még fájdalomról nem beszélt, viszont a későbbiek során a fájdalomkutatásba ennek a bekapcsolása, ez teljesen kézenfekvő volt, hiszen a stressz feldolgozásnak és a fájdalommechanizmusoknak nagyon-nagyon sok közös agyi régiója van, nagyon sok közös jelátviteli molekulája van, tulajdonképpen ezek 70-85%-ban átfednek, és teljesen kézenfekvő, hogy ezek a mechanizmusok valahol találkozzanak. Úgyhogy ő alapozta meg ezt az egész stressz-fájdalom kapcsolatrendszert, de ő még ezzel így nem foglalkozott.
Az ilyen típusú, ahogy ön mondta, krónikus fájdalmakat mennyire nehéz csökkenteni? A hagyományos fájdalomcsillapítók mennyire alkalmazhatók erre?
Hát nagyon nehéz csökkenteni. Ugye a klasszikus fájdalomcsillapítók a hevenyfájdalmat célzottan meg tudják szüntetni, vagy legalábbis csökkenteni, tehát egy fejfájást például, vagy egy torokfájást. Hosszabban tartó gyulladásos fájdalmat is, például egy ízületi gyulladásos fájdalom tulajdonképpen jól tudnak csökkenteni. A klasszikus nem szteroid gyulladás csökkentők, amiknek a mechanizmusa a jó reg aspirin mintájára épült. Azonban ezeket az úgynevezett stresszhez kapcsolt, vagy indukált fájdalomállapotokat, mint amilyen az említett fibromialgia, vagy az irritábilis bélszindróma, ami egy nagyon-nagyon hasonló stresszindukált fájdalom, vagy a komplex regionális fájdalomszindróma, vagy akár az ízületi gyulladásnak, a reumatoid artritisnek bizonyos formái egyáltalán nem tudják igazából hatékonyan gátolni, vagy bizonyos esetekben kicsit tudják csökkenteni, de az messze van az optimálistól. Úgyhogy ez egy óriási terápiás kihívás, és azért dolgoznak a kutatócsoportok ezrei ezen a világba, többek között a miénk is, a Pécsi Farmakológia és Farmakoterápia Intézetben, hogy megtaláljuk azokat a mechanizmusokat, azonosítsuk azokat a célmolekulákat, amelyre új gyógyszerfejlesztési lehetőségek építhetők. Van egy olyan csoportja a gyógyszereknek, amit úgy hívunk, hogy adjuváns analgetikumok, amelyek elsősorban depresszió kezelésére használatos bizonyos fajta gyógyszerek, illetve még az epilepszia kezelésében használatos gyógyszerek, stresszindukált fájdalomban elsősorban az egyébként depresszió kezelésére használatos egyikének másikának az alkalmazása jön szóba, ez sokkal inkább alapját képezheti egy komplex terápiának, mint bármi más klasszikus fájdalomcsillapító.
Említette, hogy a páciensek nem szeretik, hogyha ezekkel a fájdalmakkal pszichológushoz vagy pszichiáterhez küldik őket. Mégis vannak-e adatok arra, hogy pszichiátriai, pszichológiai beavatkozások, például pszichoterápia, relaxációs technikák, mindfulness, hatékonyak lehetnek-e ezeknek a fájdalmaknak a csillapításában?
Igen, egyértelműen nagyon sok irodalmi adat van arra vonatkozóan, hogy a pszichoterápia, a pszichológiai kezelések nagyon-nagyon hatékonyak a fizioterápia, balneoterápia mellett. Itt egyértelműen egy nagyon komplex terápiás megközelítésben kell gondolkodni, pont azért, mert a gyógyszeres kezelés hatása az nagyon limitált. Nagyon erős összefogásra van szükség a kezelő orvosok részéről, hogy a betegeknek ezt a fajta komplex kezelést megadják, ami a mozgásterápia, a fürdőterápia és masszívan a pszichoterápia együttese következtében hatékony lehet, és a betegeknek sokkal-sokkal nyitottabbnak kéne lenni arra, hogy tulajdonképpen pszichológushoz és pszichiáterhez nem szégyen menni, és ennek a betegség csoportnak a hátterében álló megküzdési zavart kell azonosítani, és egy jó irányban megküzdeni a krónikus distresszel szemben, úgyhogy komplex szemlélettel, egy szemléletváltással kell ezeket a betegeket kezelni.
Ön 1973-ban fejezte be Sejénél a doktoriát, ahogy ma mondják a PhD-ját, vagy a PhD-jét. Milyen emlékeket őriz arról az időről?
Ó, te jó Isten, hát ezek életre szóló emlékek. Talán emlékszik, az egész szimpózium bevezetőjében említettem, hogy amikor a Sején intézetbe értem a Belgrád Egyetem után, 69-ben, és bementem az intézet belső napján, mutatták az intézet, egy óriási kétemeletes intézete voltam a Montreali Egyetemen. Hátul valaki rám szólt, hogy Pálinkás, jó reggelt. Hátra nézek, régi képeket, hogy ismertem, az a Seje. 10 nyelvet beszélt, magyarul perfektül, minden privát beszélgetésben, meg a hivatalos beszélgetés mindig angolul, meg franciául ment. Hétvégeken mindig magyarul beszéltünk.
Szabó Sándor, a Kaliforniai Egyetem professzora.
Én szellemi atyámnak tisztelem, megtanította nekünk, hogy az eredetiség fontos, a kutatása is ezen alapult, de nehéz ember volt, sokat követelt, mindenkit megdolgoztatott, tipikus német, kemény professzor volt. 40 PhD diákja volt, abból 3 magyar volt, sajnos én vagyok az egyedül, akit túléltem most ezt, de a senki sem nem tudja, hogy hányan kezdték a PhD-t nála, mert olyan szigorú volt, aki nem teljesített elég gyorsan, az úgy repült ki az intézetből, mint a semmi.
Azt hiszem, hogy a legfontosabb a kutatásban, hogy azt is észre kell venni, amit nem keresünk. Az én pályámban legalábbis, amit gondosan kigondoltam, amit terveztem, az soha nem sikerült. Mindig az sikerült, amit nem terveztem. Úgyhogy a fiatalokat is úgy kell kiképezni, hogy ne csak azt lássák, ahová néznek, hanem azt is, ami oldalt van, ahová nem néznek. Ott vannak rendszerint a nagyon új felfedezések. Például, mikor a szívinfarktusokat találtuk meg, akkor mi egy vesebetegséget akartunk előidézni. És a vesét megnéztem az állatoknál a boncolás közben, nem találtam semmit, és már el is dobtam őket. És akkor eszembe jutott, hogy miért döglöttek ezek meg? Valami oknak kell lenni. Akkor felnyitottam a mellkast, és ott látom ezeket a nagy fehér foltokat, amint itten mutattam. Úgyhogy csak azért találtam ezt meg, mert nem elégedtem meg azzal, hogy oda nézzek, ahol kerestem valamit. Például Fleming megtalálta a penicillint, azt nem kereshette, azt nem tudta volna kitervezni, mert senki nem gondolt arra, hogy hát egy ilyen penicillum meg fogja ölni a baktériumokat. Azt nem lehetett volna előre tudni, azt nem lehetett tervezni, és ezért nem is lehetett volna neki pénzt kapni a mi körülményeink között legalábbis, mert ahhoz egy tervet kell beadni, ahol megmondjuk, hogy mit akarunk föltalálni. Hát én soha nem tudom, mikat akarok föltalálni, mert ha már tudom, mit akarok föltalálni, az már nem nagy föltalálás.
Talán nincs még egy olyan orvosbiológiai felfedezés, amely akkora karriert futott be, mint a stressz. Seje 1982-ben halt meg, de már az ő életében is 10 000 számra jelentek meg stresszel foglalkozó tudományos közlemények. És nem csak az orvostudomány, de például a sejt és növénytan, a pszichológia vagy a szociológia területén is. Az orvosi szemléletben azonban a stressz koncepció sok területen alapvető változást hozott, hiszen ahogy hallották, kiderült, hogy bizonyos betegségek, például egyes lelki betegségek, magas vérnyomás, gyomor és nyombélfekély, szív- és érrendszeri kórképek a stresszhez való alkalmazkodás zavarai miatt jönnek létre. Seje János mégsem kapott soha Nobel-díjat. Szabó Sándor professzor sokat foglalkozott ennek okaival.
Sejét azt hiszem 15-16-szor ajánlták a Nobel-díjnak az élete alatt. A Nobel-díjhoz 3 dolog kell. Eredetiség, olyan dolog, amire senki nem gondolt, legyen egy új molekula, gyógyszer, új vírus, új baktérium, és a harmadik legyen emberi alkalmazása. Hát a sejem stresszreakciója mindennek megfelel, de ezt nem tették bele a korai ajánlatokba. Mindig csak azt mondták, hogy a stressz elmélet, stresszreakció. Tehát nem fogalmazták meg eléggé, hogy még ott volna a Nobel-díjat kapni. A stressz az nem egy elmélet, az egy folyamat, a stressz reakció. És ennek megvan a 3 lépés, amit a Seje írt le pontosan 90 éve, és ez molekulákhoz kötődik, mert a glukokortikoidok, a kortizol hormon a fő forgatója az egésznek, és ez a mellékvesek kérgéből származik. Tehát a Seje pontosan leírta a folyamatot, amíg a ACTH, az adrenokortikoid hormon a hipofizisből szabályoz, ez mind le volt írva 80 éve ezelőtt, és ez volt a 20. századi egyik legnagyobb orvosi felfedezése. De ez annyira új volt, hogy azt hitték, hogy ez csak egy elmélet. És a másik, amit a sejét először kritizáltak, hogy ezt mind állatokon kísérletezte ki, patkányokon, meg egereken, és akkor 40-es években mondták, hát ez emberekben is előfordul. Igen, előfordul. És a másik, amit elfelejtenek, a seje legnagyobb felfedezése a stressz volt. De valójában a hormonok felosztása, elnevezése, az mind tőle származik. Az, hogy ma beszélünk glukokortikoidokról, mineralokortikoidokról, ezeket a neveket a seje vezette be 1942-44 között. És ő osztotta föl négy csoportra a szteroid hormonokat. És ő mutatta ki először, hogy a glukokortikoidnak gyulladási átló hatása van. És kikapott érte Nobel-díjat az a klinikus, aki az elsőnek reprodukálta emberen. De az, hogy a seje ezt leírta 5-6-8 évvel hamarabb állatmodellen, azt kihagyták. Tehát sajnos lemaradt azért, mert előbb csak elméleti ajánlották, és a másik, hogy nem ajánlták a glukokortikoidok felfedezése miatt.
Néhai Mécs Irén Seje János vezető asszisztense volt. 2007-ben találkoztunk.
Volt, amikor elő volt készítve a pezsgő, a poharak, minden, és utána egy bezárkozás lett a irodájába. Őneki volt egy olyan jele az iroda ajtó felett, piros fény. Ha az a fény égett, akkor oda senkit nem szabad volt beengedni, kivéve engem. De most ez alkalommal senkit se engedett be, engem se.
Ez egyszer fordult elő, hogy így várt a Nobel-díjat, vagy évről évre így volt?
Nem, ennyire nagy nekikészülettel ez volt.
Emlékszik-e, hogy mit gondolt arról, hogy miért nem kapta meg?
Erről nem nyilatkozott, és nem volt, legalábbis nekem nem beszélt róla, de szívvel, lélekkel várta.
Semmiféle körülmények között nem kellene úgy felfogni a stressz teóriát, hogy ez azt a filozófiát szeretné elterjeszteni, hogy az ember ne dolgozzon, sőt, ellenkezőleg dolgozzon, amennyit tud, de olyanért, amiért érdemes. Én, mikor 20 éves voltam, akkor elkezdtem orvostanirán nagyon érdeklődni, és emlékszem még mindig arra, Komáromban az édesanyám azt mondta, hogy ennyit ne dolgozzak, mert ezt senki ki nem bírja. Én 4 órakor keltem fel, és egész nap dolgoztam, és azt mondta, úgyis összeroskodsz, hát ennyit ne dolgozz, ez túl sok. Ezzel nem érsz el semmit. Hát én most a 67 éves vagyok, és most már kicsit lassabban dolgozok. 4 óra helyett most 5 órakor kerek fel. Én nekem a munka nem kellemetlen. Én nekem a munka az a játék. Én a laboratóriumban játszom a sejtekkel és a mikroszkopokkal. Úgyhogy én tulajdonképpen soha nem dolgoztam, és mindig dolgoztam.
A felfedezőt hallották arról, hogy 90 éves a Seje János által életre hívott stresszkutatás. A szerkesztő Gimes Júlia, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Most a krónika következik itt, a Kossuth Rádióban.